VI the champions, VI the champions, no time for nano, just VI the champions.
Das ist so ein Signal, was alles geht. Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 46. adása, velem szemben Ninja, szia Ninja!
Hello!
És mellette tőlem jobbra Béla. Hello, Béla.
Sziasztok!
Bug Bounty. Ugye úgy kapcsolódunk ehhez jelenleg, hogy a Facebook emeli a Bug Bounty összeget. Ez mennyi lesz most, hogyha valaki ügyes?
Hát, hogyha most valaki ügyes, akkor az 40 ezer dodó lesz. De azt azért látni kell, hogy itt azért a Facebook azért magasra tette a mércét, tehát a 40 ezer dodó az annak megy, aki sikerül egy egész accountot kompromitálnia user interakció nélkül, ami azért elég nehézkes lehet, vagy nagyon bénának kell lennie a Facebooknak. Ez azért nem. Állítólag 20 ezeret adnak azért, aki sikerül úgy Facebook accountot kompromitálnia, hogy user interakcióra van szükség, tehát hogy mit tudom, te neked küld valaki valamit, te rákattintasz, és akkor boom, kompromitálódik a Facebook accountod valamilyen sérülékenység kapcsán, ami a Facebook oldalához kapcsolódik. De igen, megemelték, hogy egy kicsit többen foglalkozzanak vele, de úgy érzem, hogy a múltkor is voltak nagy pénzek, amiket kiosztottak, de nem tudom, ez mennyivel fog többet segíteni, így is szerintem nagyon sokan lövik a Facebookot.
Hát lövik, csak nem mindegy, hogy hogyan, mert ugye itt a Bug Bounty-ban az az érdekes, hogy az nem arról szól, hogy ott lehet lőni szabadon, tehát hogyha valaki nem hirdet Bug Bounty-t, akkor igazából, hogyha mégis támadják, akkor azt neki fel kell jelentenie. Lásd, BKK és társai, ugye volt erről hazai tapasztalatunk, és csak akkor lehet a támadót védeni, vagy a támadót úgymond kifizetni, hogyha, és a jó szándékát bemutatni, hogyha Bug Bounty-t hirdetünk. Tehát, hogyha én építek egy oldalt, és azt mondom, hogy bárki meglőheti, akkor, vagy bárki támadhatja, és itt vannak a feltételek, ez nagyon fontos, hogy Bug Bounty-nál mindig feltételek vannak. Tehát nem az, hogy szabadon bárki gazdálkodhat, hanem annak szigorú feltételé vannak. Például nem lehet lehalasztani az oldalt, úgymond.
Tehát ez igen, a károkozást ezt mindig el kell kerülni, tehát
nem brute force-ol,
de automatikus tools szerintem azt lehet használni, de ugye bár ilyen erős brute force-ok, tehát van az a klassz, tehát annak semmi értelme nincs, amikor elkezdesz jelszavakat brute force-olni egy oldalon, az barbár és idióta hozzá, tehát ilyenek nincsenek. A probléma az akkor van, amikor valaki esetleg egy DDoS-os, tehát egy reflected DDoS-t próbál valami mondjuk kitalálni, mondjuk a Facebook segítségével, és azt próbálja meg valahogy tesztelni, azt úgy, hogyha mondjuk összejön, akkor ez nehezen lehet valahogy tesztelni, anélkül, hogy bánts oda. Mondjuk a Facebookot nem biztos, hogy bántani fogod, de hogy valakit ne bánts el utána az kapcsán. De mondjuk biztos meg lehet valahogy oldani.
Ja, azt tudom, hogy például a sajátunk, tehát a mi Bug Bounty programunk az tiltja az automatikus túlokat. Nyilván itt mindig a kérdés az, hogy mi számít automatizálásnak. Tehát most írsz egy scriptet, az már automatizálás, de itt a szokásos ilyen nagyipari dolgokra gondolnak, hogy azt nem lehet használni, vagy nem szabad, vagy az nem etikus. Meg ugye itt van etika, tehát hogy a hackereknél nyilván nem minden esetben van az etikus viselkedés jelen. Itt van etika, úgyhogy ezért érdemes Bug Bounty-t hirdetni. Tudjátok, hogy épül fel egy Bug Bounty?
Hát gondolom van az a külső réteg csoki, és belül meg ez a kókuszos cucc, a Bug Bounty csoki így épül fel.
Igen, és a Bounty az nem kókusz igazából, hanem bogári fehérje.
De ne legyünk ennyire izék, az kókusz, jó?
Bogárlárvák. Igen, de ugye akkor érdemes Bug Bounty-t hirdetni, hogyha előtte mondjuk úgy becsukod az ajtót. Tehát, hogy... úgy érdemes tesztelni, hogy mennyit bír a védelmet, hogyha előtte becsukod az ajtót.
Én mindig becsukom az ajtót.
És felkészülsz, hogy támadni fognak. Tehát érdemes egy olyan csapatot felállítani, aki validálja az egyes beküldött sérülékenységeket, érdemes olyat, hogy azt ki is tudják próbálni, tehát ne az legyen, hogy hát tesztelik, meg küldenek bugokat, de nem tudod validálni, hogy ez most tényleg bug, milyen súlyosságú bug, meg stb. Úgyhogy kell egy ilyen csapat, és nyilván fel kell készülni, tehát tudd azt, hogy lehet, hogy lesz olyan, aki a bug bounty hatása nem pozitív, vagy nem fehér szándékkal fogja ezt tesztelni, hanem akkor rádugja az ajtót. Tehát, hogy kész is fel a rendszerhidat, hogy védve legyenek.
Hát ez egyébként nem irigylem ilyen szempontból ezeket a kollégákat, akik így a backgroundban dolgoznak, amikor egy applikációt bug bountyztatnak, mert akkor ugyebár mit látsz a konzolokon, látod beömleni a szart, és hogyan tudod megkülönböztetni a valid szart attól a szartól, ami mondjuk csak tesztelgetnek a srácok, hogy ők etikus hackerek, és akkor, ja, ő nem etikus hacker, őt most valóban kell figyelni. Tehát amikor bug bounty van, akkor az egy katyvasz igazából elemzés szempontból, de hát valóban kell csinálni, mert több szem többet lát. Tehát ez egyértelműen bebizonyosodott már számtalanszor.
Ja, és mindig, amikor egy cég csinál ilyet, akkor érdemes rajta részt venni, tehát általában pénzek is eshetnek be, meg egy gyakorlatnak is jó. Meg ezt nem tiltja senki, még mi se. Tehát nyugodtan, srácok, hogyha úgy érzitek, hogy akartok bug bounty részt venni, akkor menjetek és lőjétek. Nem, van a meghívásos, tehát van a privát bug bounty, amikor így konkrétan olyan embereket hívnak meg, akik tudják, hogy képesek lőni, vagy már küldtek be riportokat, szóval ilyen is van, nyilván. Meg van a publikus. Jó, a postának is volt bugja.
Igen.
Csak nem volt mellette bounty.
De bounty tényleg nem volt mellette. De ez egy klasszikus történet, mondjad, Ninja.
Csak azt akartam mondani, hogy a Magyar Postán ott a pultok mellett mindig lehet kapni csokikat. Lehet, hogy volt közte bounty is.
Igen, annyit kell várakoznod, hogy közben meghalsz, és szükséged van, hogy ezért leesik a vércukrod. Nem, ez az amerikai posta volt. Azt kell, hogy mondjam, ez egy klasszikus történet, ez egy gyönyörű, színes, szagos, klasszikus történet. Amikor elolvastam, akkor így nagyon boldog voltam, mert mindig ezeket szoktam mondani. Mi történt a postánál? Ugyebár 60 millió usernek az adatai szivárgott ki, az majdnem minden, ami a postánál volt nekik, és az volt a trükk, itt az volt a kérdés, hogyan mentek be? Nagyon egyszerű, API-t használtak, ugye mert nagyon sok oldalnak manapság van valamilyen API-ja, amin keresztül más oldalak, ügyfelek, hogy mondják ezt, a magának a postának partnerei tudnak adatot lekérdezni a posta adatbázisából, és hát ezek az API-k nagyon sokszor sajnos sérülékenyek. Azért, mert a háttérben vannak nem figyelőket, olyan sok ember, akik dolgoznak vele, azok fejlesztők, azok gyorsan meg akarják csinálni azt, amit meg kell csinálni az API-val. És nagyon sokszor van az, hogy egy applikációnak az API-ja rossz. A frontendje, amit lőnek úgy hétköznapokban az emberek, azok az úgy, ahogy le van tesztelve, ott már kiderültek bugok, azok meg lettek javítva, de az API sokkal kevesebb ember használja, sőt, van olyan, amikor az API-nak egy rejtett, vagy éppen még debugoláshoz használt feature-ét használnak ki arra, hogy olyan adatot szedjenek ki a rendszerből, amit ugye egyébként az API-nak nem szabadna megengednie. Hát itt is ez történt, volt a postának az API-ja, és kiderült, hogy kapaszkodjunk, lehetett használni a lekérdezéskor a csillagot, és amikor a lekérdezésnél a csillagot használták, akkor így lejött az adatbázis, így gyakorlatilag. Igen, hogy így tudod, így, mert ugye normális esetben mondjuk valakinek a nevét lekérted a hozzátartozó, és az így egy, de így csillaggal így puff, így minden lejött, és így az a történetben egyébként a szomorú, csak hogy visszakössek az előző történetben, hogy hogyan kell bug bounty-t jelenteni, meg stb. Nem volt bug bounty-juk, viszont a csávó egy évvel ezelőtt jelentette nekik, aki ezt találta, ezt a sérülékenységet, és egy évig nem csináltak semmit vele, majd felkeresett egy újságírót, az újságíró kereste föl vele az amerikai postát, és utána 48 órán belül be volt foltozva.
Ó, hát igen, a média hatása.
A média hatása, de ez mennyire kiábrándító, és szerintem egyébként nem is olvastam, hogy kapott volna egy büdös petákot is az, aki találta és jelentette nekik.
Örüljön neki, hogy nem ültették le.
Ez meg a másik, igen, hogy jó van, megúszod a börtöntesó. De egyébként nincs, neked is volt a találásod, amit figyelmen kívül hagytak.
Hát igen, egyébként érdekes ugyanis volt korábban szó arról, hogy az egyik password managernél találtam egy olyan problémát, amivel ki lehetett kerülni az autentikációs token használatát, hogyha háromfaktoros vagy kétfaktoros autentikációt használt az ember, és ezt így levideóztam és beküldtem nekik. És megírták, hogy ez nem bug, ez feature, és befoltozták. Tehát már nem működik ez a dolog. Tehát ez egy elmúlt, de természetesen nem kaptam érte semmit
nem
nyilván.
Nem nekik a feature. De nem ültettek le téged sem. Na tiszta szerencse.
Igen.
És sokan csinálják azt, hogy az ilyen jelzéseket ezt anonim csinálják.
Igen.
Tehát, hogy ne legyen az, hogy ennyi, és akkor véged van.
De ez mennyire szomorú, mert az meg, hogy úgy kell jelentened egy bug bountyt, hogyha akár fehér kalaposan is, mint hogyha valami izé lennél, mint hogyha valami gangster lennél.
Nem, a bug bounty az véd téged, mint hacker.
Nem azt fogalmaztam, igen. Tehát amikor találsz egy bugot.
Bug bounty nélkül, akkor azt jelentheted, de azt nem mutathatod meg, hogy kihasználtad. Tehát azt mondhatod el, hogy te úgy gondolod, hogy ettől ez és ez fog történni.
Ja.
Há? És a POC-t azt meg ugye, azon meg bízzanak meg.
Hát én ebben nem vagyok annyira biztos, mert attól függ egyébként. Például ugye a BKK-s történetnél ott a POC az volt, hogy megvásárolta a jegyet, vagy a bérletet 50 forintért a srác. Ez pont az eset, amit Antenna is mondta, hogy ezt tényleg nem kéne. Amit én küldtem be bug reportot, az viszont ott egyrészt nem ért kár senkit, olyan szinten nem ért kár senkit, hogy tényleg csak az saját accountomra vonatkozott, másrészt meg csak egyenesen az izének kommunikáltam a vendornak, aki ezt szolgáltatja, de hát igazából ez szerintem tök oké volt. Valószínűleg még ennyi se történt volna akkor, hogyha ezt én nem így küldöm be, sőt, jobbat mondok, kikötötték security bug report küldő formnak a kis zéjébe, headerjébe, nagy piros betűkkel, hogy azt fogadják csak be bugként, bug reportként, security szempontból, amihez van screencast, vagy leírás arról, hogy csinálja az ember. Tehát, mintha pentest reportot kellett volna nekik küldenem.
Hát ez érdekes. Ezt mondjuk lehet, hogy érdemes lenne utána nézzünk, hogy is van. Én úgy tudom, hogy törvény az szabályozza, illetve előírja azt, hogy te, mint tulajdonos, üzemeltető vagy szolgáltató, nem tárgyalhatsz terroristákkal. Tehát, hogy...
Jó, de hát most érted, most ha azt nézed, akkor most mindent megnézhetnék, mert ugyebár oké, hogy az Európai Unión belül valamilyen szinten egységesnek kell lennie ezeknek a szabályoknak, de ha már csak tengeren túlra nézünk az AMCSIK-hoz, akkor ott már valószínűleg megint teljesen más a jogszabály. Ha meg bármilyen másik országot nézünk, akkor ott megint mások lesznek a történetek. Illetve hogyha a másik téma, hogy ugyebár, hogy hol van az a szolgáltatás, amire jelented, mert ha mondjuk én ülök Afganisztánban, és mondjuk bejelentem egy brit oldalnak a sérülékenységet, akkor valószínűleg a brit szabályozások szerint kell nekem azt jelentenem. Hát egyébként szerintem az a probléma, hogy még mindig sokkal jobban megéri egyszerűen álnéven beküldeni nekik bitcoin címre, bitcoint kérni, majd abból veszel magadnak egy Steam kártyát, amivel veszel magadnak játékokat, vagy nem tudom, vagy egy Amazon kártyát, és akkor mész bevásárolni vele az Amazonon. És mindenki megszatja. Mert ezt így nem lehet. Tehát érted, mielőtt bejelented, érted, el vagy foglalva azzal, hogy megkeresed, megtaláltad a bugot, meg jó fej vagy, meg minden, és akkor még eltölthetsz vele egy időt, hogy átnézed, hogy jó, ezenek az országnak most milyennek a szabályozásai, és akkor most megtanulom a hatos kitételből a négyes bekezdés szerint így kell bekülni. Na menjenek már picsába.
Ez ilyen sajnos.
Úgyhogy hát ilyen. Hát,
de most gondolkozz a másik oldallal.
Ilyen nincs a fekete piacon, jó? Tehát ott...
Gondolkozz a másik oldal fejével, hogy neked van egy alkalmazásod, amiben mondjuk egy bankként hozzáfér számlákhoz, és valaki beküld neked egy olyan jelzést, hogy hát figyelj, láttam itt egy izét, és így lehet kihasználni. Hogy lehet benne biztos, hogy ezt nem használta ki?
Hát a naplóadatokban, neked pont egy banknál, ott ugye mindennek nyoma van, ott van a számlán, az a pénzforgalmi változás, tehát azért ez így látható. Én nem tudom, én nekem az a véleményem, bár véleménye mindenkinek van, nem mindenki kíváncsi rá, olyan, mint a egyéb testrészek, hogy ez teljesen attól függ, hogy mi az, amit jelentesz. Tehát, hogyha tényleg azt jelentett, hogy úgy használtad ki, hogy azzal valakinek kárt okozol, vagy úgy vásárolsz például, hogy nem azon az áron, ami oda fel van tüntetve, tehát ez tényleg egy anyagi kárt okoz, akkor azt nem szabad. Ha adatot törölsz, meg adatot módosítasz, másét, vagy azt sem szabad. De ha azt meg tudod mutatni, hogy például a saját adataidat tudod módosítani úgy, hogy nem vagy bejelentkezve, és ezt elküldöd neki, már ügyfélként, akkor például az megint csak egy olyan tevékenység, amivel nem okozták kárt, de a hibát jelentetted. És én ezt így gondolom, aztán lehet, hogy majd találkozunk valahol a szigorítottban, ki tudja.
És majd ott megbeszéljük.
Küldjetek majd reszelőket. Küldjetek reszelősütit.
Ja, küldünk bountyt.
Ha már csokiról van szó, a kresszoktatóknak tudjátok, hogy milyen ajándékot illik adni? Táblás csokit.
Tudtam, hogy tábla lesz.
De amúgy egyébként mindegy, hogy hogy adod. Az sokkal jobb, az fontosabb, hogy hogyan. Például postai küldeményként elsőbséggel.
Na várjál, vissza az amerikai postához. Nyilatkoztak, hogy nem tudnak róla, hogy bárki is kihasználta volna ezt a sérülékenységet, de ha kihasználta, akkor a törvény le fog rácsapni. Úgyhogy...
teljes szigorával.
Úgyhogy nagyon kemények voltak az amerikai postánál. Na, annyit róluk.
Mi lehet a helyzet az itthoni postánál?
Ez nem is akartam felhozni az itthoni postát, tehát ez így... Már akkor rosszul érzem magam, amikor én is kerestem valami csomagot, és én is beírtam a csillagot, és nem elég, de úgy voltam, hogy nem írjuk be a csillagot, így ezzel.
Én voltam a postán, és hát eléggé érdekes gondolatokkal távoztam. Bementem, mert kapott a feleségem egy postán maradó küldeményt, és hát nem, azt az értes, azt az infót kaptuk, hogy a postán maradó küldeményhez nem adnak értesítést. Tehát így nem küldenek értesítést, hogy hello, jött egy csomagod a postán, ott van, gyere érte. Mert ha már kimegy az ember, hogy postán maradó küldeményed van, akkor már ki is hozhatná akár a küldeményt is. De nem, ez pont ezért nem teszik, hanem hogy be kell menni és érdeklődni kell, hogy hello, én vagyok, jött-e postán maradó küldeményem, és akkor megnézik, hogy jött-e. Na, hát ezt csináltam én. Bementem, mondom, ennek is ennek jött postán maradó küldeménye, szeretném átvenni. Néni elmegy, visszajön, ott van a csomag a kezében. Rutinszerűen készítettem a személyigazolványomat, meg a lakcímkártyámat, hogy igazoljam magam. És kijön hát mondom, a férje vagyok. Jó, akkor ellenőrzi, nézi, tényleg az én nevem van rajta a személyigazolványomon, a lakcímkártyán az enyém van, viszont a csomagon, mivel postán maradó, a posta címe volt. A feleségem neve és a posta címe.
Hogyan igazolom azt?
Nem, én marhára nem a postán lakom.
Hogy?
Így alakult. Úgyhogy mondom, ez én vagyok. És hát igen, én vagyok a férje. És kicsit láttam rajta, hogy így elbizonytalanodik, mondom, hát ezt nem fogom tudni így elvinni. És kiadta. Tehát így megkaptuk a csomagot, elvihettem.
Megadta!
És elvihettem a csomagot, úgy, hogy igazából nem derült ki, hogy én tényleg ott lakom, tényleg a férje vagyok, mondhattam volna bármit. Na most, tegyük fel, hogy már csak azzal, hogy én oda megyek, és azt mondom, egy eléggé egzotikus nevű emberről beszélek, a feleségemnek a neve nem annyira hétköznapi, akkor mondjuk lehet azt mondani, hogy tudja, hogy neki jött csomagja, tehát tényleg kapcsolatban áll az illetővel.
És nem vette fel a nevedet, ez hozzátartozik.
És nem vette fel a nevemet, tehát igen. Úgy voltam vele, hogy maradjon mindenki a saját nevénél. Na, tehát a következő a probléma. Nézzünk egy olyan nevet, amiből sok van. Bemegyek, és azt mondom, hogy jó napot, Kis Istvánnak jött-e küldeménye. És akkor jött, persze, személyigazolvány, postán maradó küldemény, és akkor igen, jött. Mert azért jó esélye van egy Kis István ott a környéken, és mondjuk, ha én Kis István vagyok, és végigjárom az összes postát, akkor összeszedhetem a Kis Istvánoknak a küldeményeit a személyigazolványommal, mert ott van. Persze nyilván, amivel a személyem bekerül a rendszerbe, meg a kamerára is rákerülök, előbb-utóbb előszednek, de addig egy halom cuccot össze tudok szedni a postán. Tehát,
főleg így karácsonykor.
Ez azért szerintem így marhára nem oké, és ezen gondolkodtam, hogy ez így, hogy van, és megfuttattam ezt egyébként a blogomon is, és ott azt az infót kaptam, hogy vannak olyan kerületek, meg posták, ahol küldenek értesítést, és vannak olyanok, ahol nem küldenek értesítést. És teljesen össze-vissza van. Na mindegy. Erről akartam egy kicsit
vannak
így
dolgok,
beszélni.
Vannak dolgok, amik fehérek, meg vannak, amik feketék.
Ja, hát igen. Fő az egységes szabályzás.
Nem, én ezeket a postai történeteket, én nekem semmi olyan nincs a postával, de ezek nekem is feltűntek hasonlóképpen. Engem évek óta kurvára zavar az, hogy megkérdezik, hogy és az, akinek a nevében fölveszem, hogy kicsodám. Én azt mondom, hogy az anyukám. néha azt mondom, hogy a feleségem, néha azt mondom, hogy az élettársam, néha azt mondom, hogy a barátom, attól függ, de éppen milyen kedvemben vagyok.
Loptok, csaltok, hazudtok, igazi black hat-ek vagytok.
Igazi, és akkor tudod, és akkor volt, a kedvencem az volt, hogy édesapám nevében kellett fölvennem valamit, és benyomtam azt, hogy a férjem.
Ez igen.
Nagyon felvilágosult.
És így vártam, tudod.
Ja nem, én vagyok.
És tudod, így vártam, és fölnézett, a hölgyike, és így ráírta. Mondom, nagyon helyes.
Ez igen.
Írja a basszus kulcs. Úgyhogy igen. Úgyhogy volt ilyen. Úgyhogy ők ráírják, amit és igen, valóban, tehát az meg volt, hogy ugyanazon a helyen lakunk. Tehát a lakcímkártya az oké volt. Tehát azt nekem, azt még nem játszottam ki, amit te most ninja, hogy ez a postán maradó, hogy hívják, a csomaggal. De ez egyértelműen egy kis kapu, de az, hogy így megkérdezik, és bemondásra mondok valamit, ez így, de hogyha mondjuk, érted, hogyha van egy nagy, kurva nagy társasház, ahol mondjuk nincsenek így, így nagyon számozva, vagy nem tudom, a lakások, akkor ott is bárkinek a nevében fölvettek be, amit azt mondom, hogy nem tudom, kicsodám, és akkor már ott is van nálam a csomag, úgyhogy. Jó, azt tudom egyébként, hogy a pénzt azt csak izével lehet átvenni, azt már így kiküszöbölték, hogy az csak meghatalmazással lehet. De arról ne beszéljünk, hogy hogyan szoktam meghatalmazást írni egyébként, tehát hát az sem olyan nagyon nehéz meghatalmazást írni valakinek a nevében, azért maradjunk annyiba. És nyilván azért okrilt hamisítást követsz el, meg blablabla, bla, bla, meg ilyen hülyeségek, de...
Ezt nem hallottuk.
Nem, nyilván nem.
Hát érdek, ezért lenne fontos az, hogy anonimek legyünk.
Mi azok vagyunk?
Én.
Te. Ja, haladjunk tovább. Volt idén is malvevünk, vagy volt a héten is malvevünk. Mi ez a divide et MPH?
Divide.
Nem divide.
Divide et impera, ez latinul van, nem egyéb nyelveken. Na, itt az az érdekes, egyéb külföldiül, tehát itt az az érdekes ebben, hogy az előző hónapok, évek malware hullámai mindig úgy működtek, hogy beküldték az első fázist, az első fázis az egy felfegyverzett Office dokumentum volt, vagy egy link egy e-mailben, mindegy, ami a második fázist letöltötte egy valahonnan, egy külső szerverről, és ez a második fázis volt mindig a futatható bináris fájl, ami maga a malware, tehát vannak rá, ami betitkosítja a gépet, vagy a emotet, ami az adatokat ellopja a gépről, a jelszavakat és egyebeket. És most azt figyelték meg a malware analisztok, hogy megjelent egy olyan variáns, aminek az első fázisa ez a felfegyverzett vagy weaponized dokument egy olyan scriptet tartalmaz, ami két részre osztott, ezért divide, két részre osztott pastebin, két különböző pastebin posztot letölt a pastebin szolgáltatótól, ugye tudjuk, hogy a pastebin az egy ilyen, hát mint a copy-paste vágólapja, csak webes vágólap, tehát így egymás közt lehet vele szépen pasztelgetni a dolgokat. Tehát két külön pastebin posztot letölt, ezeket összefűzi, és ezekben van Base64-jel bekódolva a bináris. És azt szépen, vagyis nem is Base64-jel van, hanem egyszerűen csak ASCII to bin stílusban, tehát a bináris értékeknek megfelelő, hexadecimális értékeknek megfelelő betűk vannak leírva, tehát mondjuk ha 255 ugye decimálisan, akkor az FF 16-os számrendszerben, és akkor FF van a szövegben is, tehát így van. Stringként letárolva a hexdump. Na és akkor ez a hexadumpot ezt szépen összefűzi, és karakterről karakterre átalakítja binárissá, lementi a diszkre, és előáll belőle egy exe, és ezt futtatja. Oszd meg és uralkodj, ez itt a filozófia, ez egy érdekes új megközelítés, ilyet még nem láttunk, még csak a hírekben jött szembe, de a hírszerzésben jött szembe, de érdekes, úgyhogy erre is fel kell készülnünk.
Egyébként ezt nem is értem, én csomószor csinálom, ugyebár mi ninjával sokat dolgozunk malverekkel, és van, hogy gépek között kell esetleg átvinnem interneten keresztül, és hát a szerencsénkre például a Gmail az, hogy még hogyha be is van csomagolva mindenféle izék, mindenféle ilyen macerás dolgokkal, hogyha becsomagolom és elrakom, akkor is sokszor ki szokta tudni szúrni, hogy az ott egy malver, amit én el akarok küldeni. Mondom, magamnak küldöm annak érdekét, tehát ez nem kifelé menő dolog. És nagyon, tehát a lényeg az, hogy át kell vinnem interneten keresztül malvereket egyik gépről másik gépre, és csináltam már nem egyszer azt, hogy fogtam, és a malvert be Base64-eltem, aki nem tudná, a Base64 az egy olyan enkódolás, amivel foghatsz egy adatot, egy MP3-at, egy képet, egy exét, és szöveget kreál belőle. Majd ezt a szöveget megfoghatja bárki, és össze tudja belőle újra rakni azt a fájlt, amit te szétszedtél. Tehát gyakorlatilag szöveget csinálok belőle, ezt a szöveget berakom Pastebinre, Pastebinről letöltöm a másik gépen, kibase64-elem, és ott van nekem a fájl igazából. Tehát, hogy a malware írók is, egyébként volt már régen, tehát az, hogy CNC kommunikációra használtak social médiákat, ez már egy régi történet, hogy mit tudom, hogy mondjuk a gépeden futó malware fölnézett egy Twitter fiókra, és azon lévő üzenetekből tudta, hogy neki mit kell csinálnia. Természetesen nem az volt odaírva, hogy mit tudom én, hogy törzs le ezt a fájlt, vagy futtasd ezt az exét, hanem azoknak is megvolt a megfelelő enkódolás, hogyha az volt időrve, hogy good morning, akkor azt csinálta, hogy valamit csinált, hogyha az volt időrve, odaírva, hogy good evening, akkor megint más csinált. Tehát ilyen kommunikáció már volt, de az, hogy Pastebinre miért nem rakják föl a malvert valamilyen Base64-et formában, ami most egyébként most megtörtént, hogy ez még csak most kerül elő, ez pedig ez egy tök jó dolog. Már alig várom, hogy ezeket kergethessük.
Ja.
Pastebin címeket elég nehéz lesz letolni, mert pillanatok alatt akár tudnak változni is. Az egész Pastebin nem lehet blacklistelni, mert hasznos. Úgyhogy, ja, ez egy finom történet.
Igen, úgyhogy ez is azt mondta, hogy jobban kell vigyázni magatokra, mert bárhol ott lehetnek a furcsa dolgok és a malverek. Belefutottam egy érdekes dologba, mégpedig, hogy egy oldalt nem sikerült megnyitnom, normálisan nem futott, és nagyon rég láttam ilyet, hogy az Adobe Flash Player nincs telepítve, vagy nem működik. És úgy néztem, hogy így Jézusom, tehát hogy évekkel ezelőtt futottam olyanba bele, hogy Flash Player-t kell telepíteni, vagy nem tudom, a Flash Player-t kell aktiválni, mert hogy Flashbe volt valami megírva, és hát itt is, de nagyon kellett onnan az a cucc, úgyhogy aktiváltam. De azért volt egy ilyen furcsa érzésem, hogy azért régen már voltak ebben ilyen bugok, meg ilyen fájdalmak, meg sérülékenységek, és ezért volt kicsit ilyen rémisztően, belenéztem az adás listánkba, hogy milyen témáink vannak, és hát van itt egy Adobe Flash Player-es bug, vagy hát hiba.
Hát konkrétan egy kritikus sérülékenység van az Adobe Flash Player-nek nézem, hogy van-e verzió konkrétan megjelölve. Itt most én nem látom. Lényeg az, hogy az Adobe Flash Playernek van egy olyan sérülékenysége, pár napja jött ki, hogy code execution-t lehet vele végrehajtani, és hát ez nagy valószínűséggel ezeket azért hamar felkapják, és nagy valószínűséggel ez széles körűen exploitálásra is fog kerülni, úgyhogy érdemes számítani arra, hogy az Adobe Flash Player-es gépek azok sérülékenyek. Főleg a Google Chrome és Microsoft Edge browsereknek a felhasználói figyeljenek, mind a kettő alapértelmezés szerint tartalmazza a flash-t. Tehát hozzájuk nem kell telepíteni külön flash-t, hanem ők tartalmazzák, és ezáltal ők erre sérülékenyek. Be kell őket patchelni mindenféleképpen. Ha jól tudom, akkor van is már patch, azt mondja, hogy igen, szerdán jött ki hozzá a patch, úgyhogy már mehet is az update, menjen is, nagyon fontos. És egyébként meg érdemes azt a cuccot kikapcsolni. A HTML5 már elég jól lekezeli a flashes cuccok helyettesítését, főleg a videó lejátszók helyettesítését, mint szabvány. De egyébként nekem is, én is használom. Tehát van, ahol szükséges.
Én a flash-t azt gyakorlatilag sok-sok éve már próbáljuk megölni erővel, erőszakkal. Mi a probléma? A probléma az, hogy a flash-t ugyebár nagyon sokáig pluginként, illetve programként kellett telepíteni, és a másik oldalon az volt a probléma, hogy kb. Hetente jöttek ki hozzá ilyen több száz pontot tartalmazó vulnerability listák, köztük remote code execution-től kezdve mindenig, és ezt éveken át folyamatosan. Tehát ez sokáig a flash-t a security-nek a rákfejnének tartották, hogy egyszerűen nem lehetett. Tehát mindenhol ott van, és olyan lukas, mint a, hogy is tudom, a svájci sajt, vagy mi a szar.
Mint Németország a világháború után.
Olyan lukas. Hát ez igen, hát PC németországos komment. Igen, tehát a flashplayt nagyon-nagyon sokat fúrták, és a másik probléma a flashplayre az, hogy ugyebár az Adobe, előtte ugyebár a makromédiánál volt a flash, de utána megvett az Adobe, ettől nem lett jobb sajnos. És ez egy corporate cucc, tehát ez nem a World Wide Web konzorciumnak a tulajdonában van, hanem van egy cégnek a tulajdonában van, és ehhez kötően nem is open source, és ezért sok-sok éve ilyen szempontból is, security szempontból is próbálják megölni a flash-t, de még mindig itt ott előkerül. Már mindenféle, egyébként nagyon sokfajta technológiát kitaláltak a webre sok-sok éve, ami arra szolgált, hogy a flashnek az összes funkcióját így, például azért is tud most már videót lejátszani defaultból a böngésző, tehát ez a webben meg a stb. Videók. Egyébként a YouTube is nagyon sok-sok éve áttért már rá. YouTube-hoz nem kell flash player.
Igen, tehát a YouTube-nak ugye eleinte volt ilyen bétában ez a HTML5 változat, igen, hogy akkor tudod HTML5-tel használni, de azt külön kellett megnyitni, külön kellett aktiválni. Most meg fel se tűnik, tehát mai fiatalok azok azt hiszik, hogy ez így ment mindig is. Emlékszem, hogy az első, illetve az egyetlen Mac-en volt, és néztem bármit YouTube-on, azért nem YouTube-oztam soha, mert hogy így...
Nem volt rá flash player?
Nem, volt flash player, csak elindítottam, és neki lehet üvölteni a gép, hiszen annyira zabált a memóriát, meg mindent, megpörgett a focit, hogy így sikított a gép, és szó szerint a ventilátorok azok ilyen hangon. Tehát nem hallottam a videót, úgyhogy akkor így nem használtam a YouTube-ot. Én akkor kezdtem el YouTube-ozni, akkor bejött a HTML5.
De egyébként most ezen kapcsán csak, hogy most elkézzük a mai Linux elkézés is meglegyen, akit egyébként szeretünk, tehát én emlékszem, amikor ami nem a Linuxnak a hibája, hanem a Flashnek egyébként, hogy ugyebár írtak open source Flash playereket, és ezek olyan, hát annyira nem voltak jók, úgyhogy a YouTube-on lévő videókat, hogyha kiraktad nagy képernyőre, hiába volt grafikus kártya a gépedben, nem tudom mi, akadozott, a vészinket nem tudta kezelni, tehát gyakorlatilag az, amit Windows-on mondjuk megnéztél YouTube videót, az 10-szer jobban nézett ki, és 10-szer folyékonyabb volt, mint amit Linuxon meg tudtál magadnak nézni. De egyébként nem is értem, hogy ki akar Linuxon videókat nézni, amikor ott a terminál.
Hát ez az konzolba videót, ez hogy?
Egyébként beszarsz, van egy Linuxos program, ami karakteressé konvertál videó, keci jó ez. Na,
ja, videót is, meg képeket is, ez régen is menő volt.
Csak hogy most a másik oldalról megtámogassuk a Linuxot megint, hogy ez például királyos.
Nem kell támogatni, tök jó Linux.
Az egyébként szeretjük.
De valaki még egyszer Telegramon Linuxról beszélget, tehát azt kikelni fogunk.
Úgyhogy igen, Flash Player. Rohagyjon
egyébként
meg.
Nem tudom, hogy lehet ennyire elbaszni egy nevet. Tehát, hogy a Flash az egy gyors, villámgyors dolog. Tehát hogy? Hogy lehetett ebből flash player?
Hát szerintem az arra gondoltak, hogy flash player, tehát hogy olyan gyorsan rá tudnak menni vele a gépedre, hogy pikpak, ja, és rajta van fél kína.
Azért nem lehet leírtani, mert nem jut utol senki olyan gyors.
Igen, meg a pecselést se lehet utolérni, mert amikor ma felteszed az újat, akkor ma már kijöttek az új sérülékenységekre, és megint pecselhet. De egyébként igen, tehát csak hogy valami értelmes is legyen, a outputja legyen ennek a dolognak, hogy egy megint csak látjuk, hogy a böngésző, és illetve a böngészőbe épülő modulok, azok a hétköznapi usereknek az a támadási felület, amin keresztül bemennek általában az ő gépeikre. Tehát ezeket nagyon kell frissíteni. Tehát amikor a Firefox feldobja, hogy a Chrome vagy izé, hogy szeretné frissíteni meg, akkor ne azt mondta, hogy majd később, hanem azonnal, és örülj neki.
Ja, de volt még egy ilyen hasonló webhez köthető sérülékenységünk.
Igen, azt hiszem a Drupal-gedonos történetre gondolsz. Drupal szájtokat nyomták mostanában azzal, hogy összekötnek két sérülékenységet, és egymás után használják ki őket. Az egyik a már ismert Drupal-gedon 2, aminek a segítségével az ez ellen nem védett Drupal alapú websájtokon egy ilyen átmeneti hozzáférést tudnak szerezni, és aki bejutott, és mondjuk meg tudta a lábát vetni egy ilyen szerveren Drupal-gedonon keresztül, azonnal elkezdte keresni az adatbázis kapcsolatot, és megnézte benne, hát ha root-tal van, mert hogyha root-tal van, akkor azon keresztül ki lehet mászni szépen az oprendszerre rootként. Ha viszont nem rúttal van, akkor jött a második fázis, shell hozzáférést szereztek és föltelepítettek egy dirty code. A dirty code már nagyon régi történet. Linuxokat érinti, kernel sérülékenység a copy on write funkcionalitást használja ki azáltal, hogy, vagy úgy, hogy privilégiumot lehet vele eszkalálni, tehát bármilyen userrel fut is a shell-je a támadónak, ugye mindig a webszervernek a shell-jével szokott ez futni, vagyis a webszervernek a userjével. Bármilyen user legyen is ez dirty code-val, ha nem patchelt ellene a Linux, amin fut, akkor szépen root-tá válhat a támadó. És hát már regisztráltak több tucat ilyen támadást a hír szerint. Na és vajon mit csináltak a megtámadott szerverekkel? Kryptominert telepítettek rá. Tehát semmi semmi adatlopás, persze nyilván az is megtörténhet, sose lehet tudni, azért biztonság kedvéért azért ezeket kiszokták pakolni, meg semmi, mit tudom, gyerekpornóhoztalás és egyebek, hanem ezek a régi klasszikusok, hanem egyszerűen csak felraknak rá egy kryptominert, és akkor az gyűjtse szépen a lóvét nekik. Úgyhogy akinek drupája van, ismét elmondom, talán legutóbb is elmondtam, hogy frissítse, vagy ellenőriztesse le a szájtját.
Így van, mert hogyha nem csinálja, akkor Drupalból hirtelen PayPal lesz, és fizethetünk. Ők ilyen tesók, ilyen ikertesók, ilyen gonosz ikertesók.
Ha-ha-ha. Ja, gonosz ikertesók. Jó, igen, tényleg gonosz ikerre jut eszembe, majd elfelejtettem.
Ez Attila csodálatos átkötése volt, csak nem vette föl a labdát. De nem baj.
Lefagyott az agyam. Bocsánat.
Én imádom ezt. Ne vágd ki, jó?
Na, tehát igen, csináltam egy Evil Twin maratont, ugyanis már annyira hideg van, hogy már nem biciklivel járok, egyszerűen nincs kedvem téliesíteni a biciklimet, és lekopott teljesen már a régi gumi, föl kéne tenni egy újat, láncot megcsinálni, sárvédő kéne rá, meg mit tudom, nem. Inkább felszálltam a BKV-re. De ha már ennyi ember közé megyek, akkor viszek magammal valamit közéjük, hogy érezzék a törődést. Úgyhogy egy Evil Twint, egy olyan access pointot, ami egy közismert wifi hálózatnak a SSID-ját tartalmazza, és azon figyel, vittem a táskámban magammal egész úton, végig hurcoltam a városon, melóba menet, meg hazafele menet, és még a postára is beugrottam vele, és hát összegyűjtöttem néhány jelszót, lett összesen talán 19 jelszavam, 10 az odaúton, egy órás odaút, egy átszállással, vagy kettővel igen, mert metróval is mentem, és a visszaúton pedig 7, plusz 2, voltam még egy rendezvényen is, de váróban ott várakoztam, egy torna csarnoknak a várójában, ott lett még azt hiszem 2 vagy 3, nem, 2, igen, tehát összesen 19. Na, az a helyzet, hogy láttam a jelszavakat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen jelszó gyengességi vetélkedőt csináltam belőlük, ugyanis annyira rettenetes jelszó
volt. Van toplista is? Van bottomlista is?
Van. Tehát rettenetes jelszavak voltak. És feldobtam Telegramra, hogyha valakinek van kedve kitalálni, vagy sikerül kitalálnia, hogy mi volt a leggyengébb, mindössze 4 karakteres jelszó, akkor az kap tőlünk valamit, egy piros pontot mondjuk. 3 piros pontért járhat egy, mit tudom, akármi, egy ötös.
Egérpad.
Egy egérpad.
Bőzöly antenna.
Az egérpadokat ki kéne nyomtatni.
Hát nagyon jó lenne.
Szegény egerek nem tudnak mire leülni. Igen, nincs egérpad. Na, visszatérve.
Na, jelszólista.
Jelszólista, tehát most nem fogom az összes jelszót elmondani, csupán azt, hogy milyen hogy hívják, hogy jöttek be, milyen tippek jöttek be a vendégeink, vagy hát a Telegram csatornánk részvevői közül. Valaki tippelt egy olyat, meg ez a Mimóza, hogy 4 space. Nem nyert. Barna szerint PSVD, mint password, röviden 4 karakterben nem nyert. Megjelent az a kötelező Pina is antenna személyében, hát sajnos ő se találta el.
Baze.
Mátyás ASDF-je nem igazán. Baldur szerint Alma, ami szintén távol állt tőle. Zero megközelítette nagyon is a dolgot, ugyanis 1-2-3-4 ő ezt válaszolta. Kicsit visszatérek hozzá mindjárt. Máté szerint passz, ez sem nyert, és István a 4 darab...
Passz az 3 betű. Ja nem, ez is
4. 3 különböző betű valóban. És István szerint 4 darab A betű. Na, István nagyon közel járt hozzá. Négy darab a betűvel.
Négy darab B betű.
Négy darab B betű.
De Zero volt az egyébként, aki konkrétan le is írta a jelszót, de ő minden fejenként egy tippet kértem, és ő kettőt küldött, ezért kértem, hogy válasszon, beküldte az 1-2-3-4-et, vagy a 4 darab nullát, és ő az 1-2-3-4-et választotta, sajnos, ugyanis
4
darab nulla volt a jelszava valakinek.
Az volt a jelszavam az otthoni szerveren.
Gratulálok! Szuper!
Tehát én csodálkoztam, hogy lassul az egész, nem működik, esik szét, nézegettem a logokat, mi az Isten történhet, és akkor így nézem, hogy bejelentkeztek Kínából, meg Spanyolországból, FTP-n. Hogy? Mi? Mi történt?
Nemzetközi központ voltál.
És kiderült, hogy kilógattam a gépet, nyilván DMZ-ben, mert hogy másképp. Kilógattam, és amíg telepítettem, meg konfiguráltam, addig beállítottam 4 darab nullát, mint jelszó.
Ki gondolná erre egyébként?
Igen.
Nem találták ki, tehát igazából ez egy jó jelszó ezek szerint.
És hát akkor rájöttem, hogy basszus, ezt úgy felejtettem. Mert tudod, hogy sokszor kell belépni, sokszor kell mit tudni, sudózni, mint jó az nekem, 4-5-0, és úgy felejtettem. Aztán nyilván megváltoztattam, és úgy telepítettem az egészet, csak hát így, ja. Szóval nekem is volt ilyen jelszavam.
Egyébként nagy céges környezetben is így keletkeznek a szar jelszavak, és a szar konfigok, az a debugolni kell, vagy telepítünk, és kényelmes, és mit tudom én mi, aztán úgy felejtjük.
De egyébként összeírtam, tehát össze vannak gyűjtve a jelszavak. Ami még érdekes, az, hogy nagyon sok, vagy hát nagyon sok, hát 19 volt most a merítés, amit összeszedtem, és ezek közül van pár olyan, ami keresztnév, és mit tudom én, pár szám, tehát évszám, vagy ilyesmi, hát ez elég szomorú. Ezek ellen is jól lenne fellépni, majd úgy értem, hogy aki tudja, hogy ilyen a jelszava, akkor az most legyen szíves, változtassa
nézem
meg.
Magába.
Nem egy nagy cucc. Bárhol, tehát úgy mondom, hogy bárhol, nem kell tudnotok, hogy most ez milyen szolgáltatás volt, amit én itt hurcoltam a városon keresztül. Egy a biztos, ha bárhol is ilyen a jelszavad, akkor változtass meg. És hát egyébként igazi drámák rajzolódtak ki előttem. Például volt egy olyan jelszó is, hogy hiányzol 2018. Ezt egy férfi jelszava.
Be a man! Nagyon jó. Feltehetek nektek néhány nagyon bullshit jellegű kérdést.
Most fel akasztani bullshit kérdést?
Igen, fogok nektek mondani buzzwordöket a security szakmából, és kíváncsi vagyok a reakciótokra.
Ez a facepalmot nem hallják akkor.
Hát elég hangos, akkor hallják.
Igyekszem, majd nincs a lefacepalmol engem.
Mesterséges intelligencia.
Jaj.
Kéz.
If és switch statementek.
Szóval mi lehet a köze ennek az IT biztonsághoz? Miért buzzword ez az IT biztonság?
Hát azért, mert ugyebár emberek elemzik a security incidenseket, és az emberek drágák, az emberek sokszor hülyék is, meg hibáznak, és próbáljuk áttenni az AI-hoz az elemzésnek a feladatát.
Nagyon jó.
Jó?
Ninja, neked hozzáfűzni való, vagy elfogadjuk a választ?
Elfogadom a választ teljesen.
A kettes nagyon gyakran...
200-ért kérnék security kérdéseket.
nagyon gyakran használt buzzword idén a machine learning. Tan-tan-tan!
Machine learning. Ami AI. Igen, köszönjük szépen.
Egyszer beállítottam egy csomó laptopot a tárgyalóba, és levetítettem nekik egy kis oktatófilmet.
Jó, hát akkor itt nem kaptok pontot.
De várj, nem, ezt nem engedlek. Machine learning? Kérlek szépen, akkor mondd el, hogy mi az a machine learning.
Machine learning az... alkalmazásra a security-ban. Na jó, kinyitod a ládát? Feszegeted a federét? Jó van, tessék, akkor oké. Okay. Figyelj, machine learning. Tegyük fel, hogy van egy rendszered, ami folyamatosan elemez adatokat, amik keresztül haladnak rajta, például URL-eket. És akkor meg lehet azt tenni, hogy ráállítunk egy tanuló algoritmust arra, egy visszacsatolással, hogy felismerje például belőle a malverekhez használt algoritmusokat. Például felismerje azokat a DNS doméneket, amiknek az entrópiája alapján ki lehet azt deríteni, lehet feltételezni, hogy ez nem egy hétköznapi használatban célszerűen létrehozott domain, hanem egy kimondottan egy CNC kommunikációra használt domain. Na, tessék.
De hogyha azt mondod, hogy ez nem AI, az eléggé szőrszálhasogatás azért. Én vágom, hogy ez nem AI, de ez szőrszálhasogatás.
Next generation. Ez a következő.
A Next Generation?
A Next Generation.
Na, a Machine Learningnek a Next Generation-je az az AI.
Igen. Igen.
Én akkor szoktam Next Generation dolgokat csinálni, hogyha már úgy érzem, hogy nem nagyon tudok mit villantani egy adott területen, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor tegyük új alapokra, és akkor az legyen onnantól kezdve a Next Generation az a terület. Úgyhogy akkor innentől kezdve ez a Next Generation ninja.
Ó, így de szép. Data driven.
Hú, bazd meg. Na, a data driven, amiről, amit szerintem menedzserek találtak ki menedzsereknek.
Nagyjából igen, meg szélszesek-szélszeseknek.
Igen, szélszesek-szélszeseknek. És így mindenki más így áll, tudod, mint amikor van két-három ember, aki beszélget egymást, és nagyon értik egymást, és mindenki más így áll, és nézi őket, hogy ezek hülyék, bazd meg.
Ezekben az a jó egyébként, amikor meghívnak egy rendezvényre menedzsereket is előadni, színpadon, nagyba, meg meghívnak szakikat, akik ülnek hátul, és így nézik a majmokat elő,
igen.
Hogy mi van. Na és ilyen a data driven is, hiszen most alapvetően mi az, ami nem data driven, tehát mi nem adatokra támaszkodik. Na mindegy. Következő a real time.
Dun, dun, dun.
Ez a kedvencem.
Ez a kedvencem. Akkor neked adom a real time-ot.
Volt egyébként egy ilyen csapatépítőnk, ahol egy pszichológus nő beszélgetett velünk, és mesélt arról, hogy így azt hiszük, hogy real time csinálunk dolgokat párhuzamosan egymással, de valójában nem, sosem. Mert például mindig van egy ilyen context switching költsége az agyunknak, amitől elfáradunk, ez az egyik hozzáfűzni valamihez. Másik az, hogy nyilván nem létezik real-time adatfeldolgozás, hiszen van ideje, tehát időre van szüksége az embernek, az analisztnek, a SOC-nak például, a security office-nak, akárkinek, tök mindegy arra, hogy elemezze az adatokat, hogy döntést hozzon. Ennek ideje van, ez nem lehet real-time. Mondhatjuk azt, hogy ha nem real-time, akkor mondjuk 3 nappal később veszük észre, vagy ha real-time, akkor mondjuk fél órán belül veszük észre, de az se real-time. Nincs olyan real-time.
Nem. Hát ugyebár, hogyha most azt nézzük, hogy amikor a sales-es ezt a szót használja egy ügyfélnek, akkor gyakorlatilag ezzel azt mondja, hogy gyorsan.
Hát igen, ezt kifejezni, hogy a marketing nem erről szólt. Ez a tipikus példa, hogy azonnal, amikor lábon szúrod magad, akkor nem azonnal halsz meg fáj, hanem annak van egy latency, amíg elindul a fájdalom, hogy jaj.
De egyébként mondjuk real-time-nak lehet nevezni, vagy tekinteni például, az olyan, tehát ott van létjogosultsága, ahol mondjuk egy URL szűrőről beszélünk.
Igen.
Mert az bejön az URL, az nem engedi tovább.
Az ott real-time-ban megtörténik.
Az real-time-ban megfogja.
Nincs real-time, annak is van, amíg átgondolja, jó, ha nagyon lemegyünk, millisekundumok, vagy nem tudom, tehát az se azonnal.
Jó, történik. Akkor határozzuk meg azt, hogy mi az elhanyagolható idő, ami...
Nincs, real-time
van. Tehát real-time.
Valós időben történik minden. Például a podcast is real-time megy.
Nem. Most itt, nem.
Most sem, amire eljut a felvevőbe, meg felveszi, meg a szalagok, meg ilyesmi.
Ez egy fasz.
Na, anomália detektálás. Melyiket tudom.
Anomália detektálás. Ez az, amit az AI detektál. Meg amit megtanul a machine learning
megtanulja
az anomáliát.
A data-driven rendszeren keresztül az adatok közti anomáliákat.
Igen, és azért, hogy analitikát csináljon, tehát analitika következik.
Analitika, igen, ezt is mostanában sokat halljuk. Hol a big data? Lesz big data?
Kérlek, nincs big data.
Nincs big data, ehelyett jött a
automation van.
Automation. Hát az meg igen. Ez az automation. És ez security, igen, a security szemszögből az automation az megint ugyanaz, mint a izé. Mint az AI, meg az többi, hogy ember kell, és nem, nincs ember.
Azt hittem, komolyabban fogjátok venni, de mindenből viccet csinálok.
Na, igen, borzasztóak vagyunk. Egyszer meghallgatnám. Vicc. Igen, ma minden a V-ről szól. Egyébként egyszer meghallgatnám egy menedzsernek a véleményét ezekről a szavakról. Security kontextusban.
Én hallgattam most 2 napig, nem olyan jó.
Nem olyan jó?
Nem annyira jó.
Nem tudtál azonosulni?
Nem volt egy V-dámpark.
Beszéljünk a Node.js-ről.
Hát megemlíthetjük.
Amiről?
A Node.js-ről. Volt egy ciki történet a héten.
Igazából megcsinálták, ahogy hívják ott, amiről beszéltünk korábban. Volt egy ilyen hipotetikus leírás, hogy tegyük fel, hogy egy kódot beleinjektálok egy publikus git repozitoriba, ugye ez volt?
Igen, ugyebár a Node.js, aki nem tudná, az ilyen szerver oldali, hát ilyen webszerver kiszolgáló féleség, nem akarom most túl bonyolultan belemenni. A lényeg az, hogy ez egy ilyen JavaScript library, amit sok-sok alkatrészből áll, és az egyik alkatrésznek a fejlesztője leadta ezt egy utódnak, és az utód úgy gondolta, hogy fuck it, ő pénzt akar keresni, és beletett a kódba egy részletet, ami gyakorlatilag egy bizonyos oldalnak a bitcoin kommunikációját volt szándékában eltéríteni szintén megint. Tehát megint embereknek a bitcoin walletjára volt kihegyezve az egész dolog, hogy ebbe az irányból lopjanak adatot. És igen, a történet az az, amit mondasz, Ninja, hogy, tehát hogy egy teljesen ismert legit szoftvert, amit használunk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyakran a modern, illetve a jelenlegi webfejlesztésben, hát meg lett izélve, meg lett húkolva gyakorlatilag a történet. És most mindenki szabadkozik, hogy jaj, hát nem, ők nem, és és ez nincs, nem volt benne, és az nem történt meg, de ott volt, és megtalálták a analisztok. Egyébként az volt a trükk, hogy volt tehát enkriptálva volt a cucc, és azt még szét kellett szedni ahhoz, hogy feltűnjön, meg obfuszkálva volt a kód is. Úgyhogy az is gyanús volt, amit az új fejlesztő pusolt be a Git-re, és hát feltűnt. Pont. De ha nem tűnik föl, akkor meg ott van mai napig. Ki tudja, hogy hány ilyen alkatrész van még fönt az interneten. Úgyhogy, és igen, szintén ezért Telegram, hogy jött egy kérdés, hogy mi az, amiben megbízhatunk, ami a Git-en föl van, amit sokan, vagy miben, hát ebben az esetben ez egy nagyon, nagyon sokat használt library volt, valószínűleg ezért is volt az, hogy azért kiderült belátható időn belül, de ha mondjuk ez egy kicsit kevésbé használt dolog lett volna, akkor lehet, hogy soha az életben nem derül ki a turpisság.
Olyan csendben vagytok, mint hogyha fülhallgató lenne rajtatok. Há!
Igen, mert a Sennheiser fülhallgatói, vagyis Bluetooth headsetjei nek a szoftverje, amit egy ilyen kezelő szoftver, amivel a különböző szoftvonokhoz lehet telepíteni vagy csatlakoztatni a Sennheiser cuccot, ez a Headsetup nevű szoftver. Ez úgy működik, hogy egy secure socketet hoz létre gyakorlatilag a számítógépen, amihez kapcsolódik a headset, meg a szoftver is, és ez a secure socket, ez egy SSL certifikéttel, vagy hát egy certifikéttel van secure-rá téve, és ez az, hogy a certifikétet elfogadhassa a számítógép, ezért a certificate authority-t föltelepítik hozzá, tehát hozzáadatja gyakorlatilag a géphez a célját, így bízhat meg a gép ebben a certifikétben. Na és ebbe csúszott egy kis hiba, ugyanis bizonyos verziója a telepítőnek véletlenül tartalmazza és fel is telepíti a certifikét mellé, a CA mellé a hozzátartozó privát kulcsot is. Mi ezzel a probléma? Hát az ezzel a probléma, hogy a privát kulcs segítségével létrehozható, meg ugye a CA segítségével létrehozható a Sennheiser által hivatalosan aláírt certifikét, SSL certifikét, tehát websájtokat lehet a Sennheiser által hivatalosan aláírtá tenni, vagy hát így felmutatni. És ezért ez probléma. További részletek a Szekkorvó Consultingnak, akik ezt észrevették, nekik a white paperjében. Linket megtaláljátok a show notes-ban.
Ez mekkora sztori volt régen egyébként, amikor ezt lehet, hogy már meséltem, de szerintem nem bírok betelni vele, amikor amerikai egyetemisták ugye security-vel foglalkoztak, és arra voltak kíváncsi, hogy mennyire nehéz megszerezni például a Google-nak a private key-ét, és betelefonáltak hozzájuk, hogy csinálnak egy ilyen egy kutatást, és hogy el tudják-e nekik küldeni a private key-üket, és elküldték nekik a private key-üket, hogy a Google nevével bármit alá tudtak volna írni.
Ja, hát ez klasszikus igazából, hogy könnyebb elkérni valamit, mint feltörni.
Igen, ezt nem tudom, hogy sikerült egyébként megcsinálni anno. Erre majd előkeresem a sztorit, ezt frissítem valamikor.
Jó, van, kedves hallgatók, aki még nem regisztrált a Bene Studio workshopjára az adatvizualizációról, az mindenképpen tegye meg. Sonócban megtaláljátok a linket ismét, illetve ha jól tudom, akkor közülünk is lehetséges, hogy jelen lesznek valakik, illetve ott lesznek a konferencián, de senki nem bólogat, úgyhogy titokban fogunk megjelenni.
Hát egyébként lehet Node.js-ről is hallani, ha jól tudom. Mert ők, ez ilyen JavaScript-es történet.
Igen, lesz Node.js developer.
Azért mondom, föl lehet tenni a kérdést, hogy mi a véleményük erről a történetről, akik napi szinten dolgoznak vele.
Biztos, hogy lesz róla blogbejegyzés, illetve mindenféle tudósítás, nekem izgalmasnak tűnik. De ha már nem vagytok benne biztosak, hogy ez miért jó, akkor lássuk, hogy miért is jó ez? Mi lesz ott a konferencián?
Sziasztok! Én Andi vagyok, a Bene Stúdió kommunikációs menedzsere, és szeretnélek benneteket meghívni a következő workshopunkra. December 4-én kedden, ugyanis rendhagyó eseménnyel készül a Bene Stúdió Workshops, egy 3D térkép alapú adatvizualizációs túlt fogunk elkészíteni mindössze 2 óra alatt JavaScriptben. Amire számíthattok, 2 óra kemény kódolás, lazsálás nem lesz, egy működőképes adatvizualizációs túlt vihettek majd haza, és ezt akár tovább is fejleszthetitek. A workshop után pedig egy pizza-sör maratonra, illetve szakmai beszélgetésre hívunk benneteket. Nektek ajánljuk, amennyiben haladó JavaScriptesek vagytok, dolgozhatok már React, React Native, AngularJS, Vue.js vagy Node.js keretrendszerekkel, illetve ha szeretnétek megmutatni, hogy mennyire jó JavaScript programozók vagytok. Az előkövetelményeknél még megemlíteném, hogy az ES6 ismerete mindenképp szükséges, saját eszköz, ezen pedig elő kell készítenetek egy megfelelő környezetet a fejlesztéshez, de minden részlethez kérlek benneteket, hogy látogassatok el a www.benestudio.co weboldalunkra, és a workshops aloldalon megtaláljátok a részleteket, illetve ugyanitt tudtok regisztrálni is. Amit javaslok, mielőbb megtenni, hiszen a helyek száma korlátozott, és hát iparkodjatok, mert a lángos is kihűlhet. Várunk benneteket kedden, december 4-én 18:15-től az Andrássy út 66 szám alatt. Sziasztok!
Köszi szépen, akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Csőváz!